Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá a Botrány című kanadai-amerikai életrajzi drámával, amely a média világába, illetve annak árnyoldalaiba enged betekintést, Péler András Somodi Evelinnel és Imre Lőrinccel, a Trend FM fiatal újságíróival beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A műsor előző felében azzal zártuk, hogy akkor most ki kell sminkelni a női műsorvezetőt, mindenképpen gyakorlatilag Jokerré kell maszkírozni, hogy a képernyőre akar kerülni, vagy nem. És hát aztban maradtunk, hogy a smink mindenképpen fontos, viszont amit a film bemutat, az a jelenet, amit láthattunk, Nicole Kidman karaktere Gretchen már egy több tíz éve futó, sikeres, híres műsorvezető, aki egyetlen adásban nem tette fel a sminkét, és gyakorlatilag emiatt borult a Billy, a második emeletről lejött Roger Ailes, és lehordta mindennek, hogy ez hogy merészeli. Szóval igen, Evelyn, ebben tényleg igazat kell neked adnom, hogy a szakmai megbecsülés és a kompetenciának kellene számítania, pláne akkor, hogyha valaki már évek óta sikeresen van ebben a szakmában. És most kicsit kanyarodjunk rá szerintem a karakterekre, mert hogy nagyon jó színészi játékokat láthattunk ebben a filmben. Külön kiemelném John Lithgow karakterét, Roger Ailes-t, aki hát egy elég jó kis elmaszkírozást is láthattunk gyakorlatilag ezzel a kb. 200 kilós idős úr stílussal. Szerintem ez egy hiteles volt, szóval én így képzelek el egyébként egy igazi republikánus média mogult.
Igen, ugyanakkor azért itt sem szabad teljesen szemellemzősen állnunk a történethez. Én úgy gondolom, hogy Roger Ailes karaktere nagyon ki lett arra élezve, hogy egy szexista bunkót lássunk. Tehát, hogy igazából őt nem igazán ismerjük meg más oldaláról, csak is arról, hogy a rettegett második emeleti főszerkesztő, akitől mindenki valamelyest tart, igazából csak a nőkkel való viszonyában látjuk Roger Ailes-t, illetve a végén látjuk egy kicsit a megfélemlített média mogult, ez már egy kicsit más, akkor már kicsit meggyengült karakterében látjuk, de azt gondolom, hogy érdemes lett volna őt egy picit a hétköznapjaiban is megismernünk, vagy a szakmájában, esetleg az általa említett nagyfiúk körében, ezt idézőjelesen mondom, hogy egyébként ő a szakmában hogyan töltötte be ezt a erőteljes szerepet, mert azt gondolom, hogy nem azt teszi naggyá, hogyha a nők fölött uralkodni tud, és ennek nem is szabadna, hogy így legyen.
Igen, csak utalásokat kaptunk egyébként arról, hogy Roger Ailes mennyire is volt jó a szakmájában.
Igen, ugye, ezt egyáltalán nem tudjuk meg a filmből.
Utalásokat kapunk rá, amikor elhangzik, hogy a Fox bevételét gyakorlatilag a harmadával emelte, csak azzal, hogy átvette a munkát, azzal, hogy elmondják a film elején az archív anyagokban, hogy Roger Ailes mennyire sikeressé tette a Foxot, hogy mennyire nézetté tette, hogy a Donald Trump kampányban mennyire fontos volt az ő keze és a Fox híradása. Szóval kapunk utalásokat arra, hogy mennyire jó is volt Roger Ailes.
Plusz meg hogy jó ügyvédje volt, mert azért egy zsíros végkielégítéssel
hát támaszhatott
a helyszínre.
Igen, az nagyon érdekes egyébként, de majd lehet, hogy a vége felé vissza kéne térnünk, hogy Roger Ailes egyedül több végkielégítést kapott, mint az összes nő a Foxnál.
Pontosabban nem végkielégítést, hanem a nők, akik úgymond pereskedtek ellene, ők kaptak azt hiszem összesen 50 millió dollárt. Ezt nem derült ki, hogy hány nő volt. Ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy ugye a film végén ki is derül, hogy Roger Ailes és Bill O'Reilly körülbelül 60 millió dolláros végkielégítéssel távozott a Foxtól, míg a pereskedő nők összesen kaptak 50 millió dolláros perköltséget, mivel megnyerték a szexuális zaklatás miatt emelt vádakat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért felmerül a kérdés, hogy hol az igazság, persze.
Igen, viszont ugye azt látni kell, hogy magának a Foxnak nagyon sokat tett Rogers. Vagy Rogersnek amúgy azt el kell mondani, hogy a sérelemdíjat és a kártérítést, amit a nők kaptak, azt Roger Ailesnek és Bill O'Reillynak kellett kifizetnie, mint alpereseknek. Szóval az mindenképpen fontos, hogy amit ők kaptak, az gyakorlatilag továbbment az áldozatoknak. Ezt hozzá kell tenni egyébként, szóval azt nem az állam fizette ki ezeknek a nőknek, hanem a konkrét tettesek. Vagy a Fox. Most ez már teljesen értelem, bár nem a Foxot perelték a nők, amit ki is emelnek többször, hogy nem a stúdió ellen emeltek vádat, hanem konkrétan Roger Ailes ellen.
Igen, ugyanakkor a morális megsemmisítettséget nem igazán lehet anyagilag mérni, tehát hát most méregethetjük itt a számokat, de úgy gondolom, hogy azok a nők, akik itt megjelenítve voltak a filmben, és még nagyon sokan, akik nem kaptak szerepet, őket a pénz nem tudja kárpótolni. Ezt azért fontos kiemelni szerintem.
Világos, szerintem se tudja kárpótolni, de ugyanakkor meg szerintem a pénzen túl szerintem nekik sokkal nagyobb eredmény, vagy sok társadalmilag sokkal fontosabb az a dolog, hogy Rogert eltávolították a Fox éléről, szóval ilyen értelemben őket igazán ez szabadíthatja fel, ha már valami felszabadíthatja, és igazából majdhogy nem irreleváns, hogy mennyi pénzt kapnak ők ezért szerintem.
Igen, a morális siker mindenképpen megvan, hiszen a történelemben először fordult elő, hogy egy Roger Aileshez hasonló hatalmas személyiséget ilyen ügyben sikerül gyakorlatilag legyőzni, és igazából az egész Foxot, hát gyakorlatilag az egész, mondhatjuk úgy, hogy a középkorú, fehér, vezetőbeosztású férfi társadalomra mért csapást ez a néhány nő itt 2016-ban. Szóval ez mindenképpen fontos kiemelni, hogy itt nem a pénzről van csak szó, hanem itt a siker is benne van abban, hogy ez elindított valamit.
Igen, és az is fontos, hogy igazából Gretchen ezt az egész sztorit még az előtt robbantotta ki, hogy igazából elindult az egész MeToo kampány az Egyesült Államokban, szóval ő abszolút egy ilyen úttörője volt ennek a dolognak, és nem az volt, hogy felült egy hullámra, amelynek vannak vadhajtásai, valljuk be, hanem ő teljesen igazából precedens nélkül kezdte el ezt az hát,
talán szerintem még mondhatjuk, hogy ő indította el. Bár erre nincsenek konkrét feljegyzéseim, hogy ez tényleg így volt-e.
Olvastam ezt már a MeToo kampány kirobbantó cselekményeként egyébként. Az az érdekes, hogy ugye a MeToo most már nem számít napjainkban egy új keletű dolognak, most már egy pár éve azért zajlanak ezek a botrányok, még talán azt is megkockáztatnám, hogy picit most leült ez a dolog. Nagyon sok minden más is uralja a napi rendet most a médiában, például a koronavírus, ugye, és a MeToo meg így közben persze felfeltűnik, de talán most nem olyan intenzíven. Az utóbbi időben most nem hallottam ilyen intenzív dolgokat, remélem ez így is marad egyébként, és nem azért, mert a nők hallgatni akarnak, hanem mert egyszerűen a társadalomban ez valamilyen változást robbantott ki, én ebben reménykedem.
Hát Lőrincnek volt egyébként, tegnap beszélgettünk egy tök érdekes hozzáfűzése, hogy a Wall Street-en gyakorlatilag a férfi dolgozók már kettesben ebédelni sem mernek a kolléganőikkel.
Igen, ezzel készültem, a Bloomberg írta tavaly év végén, hogy Wall Street-i beszámolók és interjúk alapján azért van olyan vezető, aki mondta, hogy ő nem ül le megbeszélésre egy nővel egy olyan szobába, ahol például nincsen ablak, vagy ahol teljesen hermetikusan kettesben elzárva van egy nővel. Egy másik 40-es éveiben járó férfi azt nyilatkozta a portálnak, hogy nem megy üzleti vacsorára 35 év alatti nővel. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy eluralkodott egy ilyen páni félelem az Egyesült Államokban vezetőbeosztású, hatalmi pozícióban lévő embereknél, hogy ne maradjunk kettesben nőkkel, mert az ördög nem alszik, hogyha fogalmazhatok így, bármikor igazából kerülhetnek kényelmetlen szituációba.
És ez egy örök igazság egyébként, hogy a nem tevést szinte lehetetlen bizonyítani. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy tényleg két élő kard lett a MeToo-ból, hiszen amellett, hogy igen, a társadalomban most már merünk beszélni arról, hogy a nőket hogyan szorítják háttérbe, és hogy mit kell megtenniük sokszor a saját erkölcsi és morális érzésükön túl ahhoz, hogy valamire vigyék, és hogy a szakmai és a képességbeli kompetenciák nem számítanak. Viszont ott van ennek a másik oldala, hogy nagyon könnyű rásütni bárkire is, hogy ő zaklatott szexuálisan, aztán bizonyítsuk be, hogy ez nem történt meg.
Igen, ez egy nagyon szomorú, ahogy a film is mutatja, hogy a nők elkezdenek egymással összezárni, és nem támogatják egymást abszolút ebben, illetve, hogy van annak a tipikus esete, hogy van egy a csúcson lévő karizmatikus férfi, aki lényegében olyannyira a piramis csúcspontja, hogy alatta így nem igazán tudnak az ő szintjére hatással lenni az emberek. Aztán később, mint kiderül, ez persze megdönthető, de nagyon ez az érzés.
Igen, viszont ez az kellett, amit a film is tök jól bemutat, és ami nagyon sokat elidőzött a film egyébként, és szerintem ez egy kicsit hátrányára vált, mert volt itt egy olyan belső vívódás, amire a legtöbb, legnagyobb hangsúlyt fektette, mégpedig Megyn Kellynek a belső vívódása, hogy kitálaljon-e vagy ne. Ezen nagyon-nagyon sokat elidőzik a film, és szerintem egyébként a Donald Trump féle botrány, amivel indít a film, és az utána való meghurcoltatása is szerepet játszott abban, hogy nem mert azonnal reflektorfénybe állni, és tényleg a legnagyobb hangsúly azon van, hogy Megyn Kelly eldöntse, hogy Gretchen mellé áll-e, és ő is kitálal. És egyébként ez a kitálalás, ami megtörténik a filmben nek egy bizonyos pontján, ez az, ami Roger Ailes igazából letaszítja a trónról, méghozzá azért, mert még Gretchen egy kirugott műsorvezető, akire azt mondhatjuk, hogy meg van sértődve, és ezért vádaskodik, Megyn Kelly a Star Reporter volt a Foxnál, aki kimondta. És egyébként ott van Margot Robbie karaktere Kelly, aki szembesíti Megyn Kellyt azzal, amikor egy bizalmas beszélgetés alkalmával, hogy miért nem mondtad el? Miért nem adtál tanácsot, hogy vigyázzak? Mert velem már megtörtént a baj, azért, mert te hallgattál. És itt van a nőknek is a felelőssége abban, hogy nem szabad azt, ha nem szabad beletörődni, és nem szabad azt mondani, hogy hát jó, hát ilyen a világ, mert hogyha hagyjuk, akkor másokkal is meg fog történni, és ki tudja, hogy mikor lesz egy még súlyosabb és még súlyosabb tragédia. Amit a filmben is láthattunk, mert Megyn Kellyt csak meg akarták csókolni, viszont szerencsétlen Margot Robbie karaktere, hát tovább ment a dologgal, ami már azért egy sokkal súlyosabb probléma.
Úgy gondolom,
probléma.
Hogy itt nem szabad szinteket megkülönböztetni, hogy kivel mi történt egészen pontosan. Történt vagy nem történt, volt erre egyáltalán utalás. Tehát úgy gondolom, hogy már szóban is lehet egy nőt igazából úgy megsérteni, de ugyanakkor ennek lehetnek nagyon elfajzott verzió, és pont ezért nagyon könnyű ezzel visszaérni a férfiak felé, és éppen ezért lehet teljesen megérteni azt, amikor a Wall Street-en már nem mernek a női kollégákkal ebédelni. Tehát, hogy azért nagyon vékony a határ a két szint között, és ezzel egyik oldalnak sem szabadna visszaélnie lényegében. És nem szinteket kell megkülönböztetni, hogy ó, téged csak meg akartak csokolni. Úgy gondolom, hogy ilyen szinteket nem szabad megállapítani, de ugyanakkor a nőknek kell tényleg egyrészt kiállni magukért, hogy ilyen ne történhessen meg, és persze ezt nem azért mondom, hogy ez a nőknek is a felelőssége, nem ezt akarom mondani, hanem egyszerűen talpra kell állnia a nőknek, és nem szabad abba bele rökönyödni, ami nagyon hosszú idők óta tart minden munkahelyem, hogy például egy vezető csak férfi lehet, és hasonló sztereotípiák, vagy hogyha egy vezetőt képzelünk el, akkor miért gondol mindenki férfire? Erről is van egyébként nagyon sok társadalomtudomány kutatás. Miért van az, hogy egy vezetőre gondolunk, férfire gondolunk? Hát egyrészt a filmes világ is egyébként, ami ezt nagyon sokáig tovább mélyítette, és nagyon jó, hogy vannak ilyen filmek, amik picit így felnyitják az emberek szemét, de érdekes, hogy a film egyébként csak most jelent meg, most jött ki ez a film, mert ugye Roger Ailes az eredeti 2017-ben hunyt el, ha jól emlékszem, és most halála után. 2017-ben azt hiszem már elindult egyébként a MeToo kampány. Igen, addigra már elindult. Igen, ugye 2016-ra vonatkoztatják azt hiszem, amikor Donald Trump elnök lett így nagyjából előtte kezdődött, és ugye, hogy Roger Ailes halála után jönnek ki ilyen nagyon jó dokumentarista sorozatok és filmek, ez nekem egy picit furcsa, mert nem kezdtük el ezt korábban, de...
Szerintem annyira nem furcsa egyébként, méghozzá azért nem, mert ha belegondolunk 2017 óta még nem telt el egészen 3 év, szóval nagyjából 2,5 évről beszélünk, ami azóta eltelt, tehát amúgy annyira nem furcsa, hogy belegondolunk egy film elkészülése, az nagyjából 1 év, ami azt jelenti, hogy ez 18 vége felé kezdhették el forgatni ezt a filmet talán korábban, úgyhogy egyébként szerintem előkészületekkel, castinggal, mindennel együtt amúgy aktuális és nem annyira furcsa ez a történet. Annyi viszont biztos, hogy amint már korábban beszéltünk, hogy talán picit csendesülő MeToo kampányt, lehet, hogy egy kicsit most ez így fel fogja korbácsolni.
Igen, meg érdekes, hogy pont a mostani impeachment Donald Trump ellen indult eljárással párhuzamosan jelent meg ez a film. Azt hiszem Trumpnak ez egészen kellemetlen, mivel ő is szerepel a filmben, ahogy már korábban említettük.
Bár azóta fölmentették Donald Trumpot mind a két vádpont.
Igen, ugye ennek pont most lett eredménye. Szóval igen, ez mindenképpen azt gondolom, hogy érdekes hatással lehet akár az elnökválasztásra is.
Ezt annyira azért nem gondolnám, szerintem akkor már önmagában az impeachment story tépázhatta meg jobban Trump renoméját. Szerintem önmagában ez a film, vagy hogy, tehát hogy Én nem vagyok annak a híve, hogy a szexuális zaklatást úgymond pártpolitikai alapon próbáljuk bármilyen tekintetben is megvizsgálni, szóval nem hiszem, hogy szexuális zaklatás topik az mondjuk jobban jellemző lenne a republikánus oldalra, mint a demokrata oldalra. Lehet, hogy több olyan történet bukkan fel, ami akár jobban lehet összefüggésben a republikánus oldal, de hogy szerintem hiba lenne, hogyha ez ráégne Donald Trumpra.
Igen, igazából meg már annyi minden más ráégett a nőügyei kapcsán, hogy valóban nem ez a film lesz az, ami majd esetleg hátráltatja a megválasztását elnökké. Fontos elmondani, hogy ugye maga az impeachment is lényegében egy nőügy miatt indult el Donald Trump ellen. Szóval azt gondolom, hogy egyrészt egy remek beemelés volt a filmben Trumppal kezdeni a felütést, és utána átterelni Roger Ailes-t.
Még úgyis a magyar hangja a Donald Trumpnak eléggé.
Hát az kritikán aluli már, bocsánat.
Egyébként
itt az archív felvételeket talán nem kellett volna szinkronizálni.
Összességében, aki még nem hallott a Donald Trumpot beszélni, nem feltételezem, hogy neki zavaró lett volna. Hát de aki hallotta, hát annak nagyon nem ajánlom, hogy szinkronosan nézze meg a filmet, mert lényegében csak annyi közös van bennük, hogy egy idős férfi hangját halljuk, azon kívül semmi más.
Jó, de azért a film mentségére azért mondjuk el, hogy egyébként a szinkron munkával nincsen probléma, az archív felvételeknél, különösen Donald Trumpnál talán maradhattak volna az eredeti hangnál és a feliratnál, de hát ezt már nem nekünk kell megítélni. Lassan az adásunk végére érünk, de még szeretnék a két létező főszereplőnünk is beszélni, mert Margot Robbie játéka bár jó volt, de azért én nem tettem le a kalapomat tőle. Ő igazából egy ilyen sablonos áldozatfigurát hozott nekünk, igazából rajta keresztül érezhettük át a súlyosságát ennek az ügynek. Viszont Charlize Theron és Nicole Kidman játékát én mindenképpen kiemelném, mármint John Lithgow mellett, aki szintén nagyon nagyot játszott a filmben, hogy hát a két főszereplőnünk brillírozott a témában, látszott, hogy ő magukévá tették és átérezték a súlyát annak, ami történik. Tehát úgy érzem, hogy mind Charlize Theron, mind Nicole Kidman szívvel lélekkel ott volt ebben a szerepben.
Igen, én Charlize Theronról olvastam, hogy fel is vette az általa alakított Megyn Kellyvel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy minél hitelesebben játszhassa el. Neki úgymond ez volt a kritériuma arra, hogy a szerepet elvállalja.
Szerintem érdekes, hogyha meg kellene neveznünk a főszereplőit ennek a filmnek, akkor szerintem egyetértünk, hogy az Megyn Kelly lenne, holott a események katalizátora igazából Gretchen volt, aki Nicole Kidman játszott, de szerintem egyértelműen Megyn Kelly volt.
Igen, de igazából azért, mert hogy ugye Megyn Kellynek a belső vívódásán volt a nagyon nagy hangsúly, szóval ez vitte el a filmnek, filmjáték idejének igen nagy részét, hogy ő rábírja saját magát arra, hogy kiálljon úgy, hogy egyébként ő még a karrierje csúcsán volt. Szóval ő nagyon sok mindent feláldozhatott volna, hogyha ez rosszul sül el.
És szerintem egy érdekes kérdés, amit említettél, és biztos a hallgatókat is megosztja, hogy Megyn hibája volt-e az, hogy ő nem szólt Kaylának a korábbi szexuális zaklatásokról, vagy ez teljesen egyénfüggés, van, aki úgymond többet tolerál, többet visel el a szakmai előmenetelért cserébe, mint más. Szóval én egyébként azon az állásponton vagyok, hogy Megyn nem hibázott azzal, hogy nem hívta fel a kollégája figyelmét, hogy miket szokott csinálni a főnök, mert szerintem ez teljesen egyén függő, hogy kinél mi veri ki a biztosítékot, és hogyha valaki megsértve érzi magát, megszégyenítve érzi magát bármilyen szituációban, akkor az teljesen egyén függő, hogy amellett szót emeljen. Szóval szerintem nem hibázott itt Megyn, nem tudom ti, hogy vélekedtek
meg
erről.
Meg úgy gondolom, hogy Megyn oldalán még az is áll, hogy ugye vele, mint megtudjuk, nagyjából 10 évvel korábban történtek ezek az esetek, amikor azt gondolom, hogy még abszolút nem volt benne a közbeszédben az, hogy ilyen helyzetben egy nő léphet, és igenis kiállhat magáért. Szóval én ezt tudom még elképzelni, hogy Megyn, az eredeti Megyn is egyedül érezhette magát ebben a szituációban, és elképzelte, hogy belehelyezkedett ebbe a szerepbe, hogy a mai világban bizony ezt le kell nyelni.
Hát lehetséges, de bízunk abban, hogy ez a film és az azóta elindult társadalmi folyamatok most már kicsit megkönnyítik majd a nők és a férfiak helyzetét is. A munkaerőpiacnak azon a szintjén, ahol tényleg sajnos nem mindig a kompetenciák számítanak.
Az elmúlt percekben Péller András beszélgetett Somodi Evelinnel és Imre Lőrinccel, a Trend FM újságíróival, a Botrány című filmről. Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána az online kereskedelem, koronavírus miatti változásairól beszélünk, majd szótejtünk a vendégek nélküli hévízről. Ezt követően az utazási irodák jelenlegi munkájáról, terveiről hallhatnak. Fél tisztől arról beszélgetünk, hogy innovatív startup verseny indul a járvány hatásait enyhítő projektek számára, illetve arról is szó lesz, hogy a 3D-s nyomtatás milyen előnyökkel járhat a jelenlegi vírus helyzetben. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben, és ezúttal fejben és könyvben utazhatunk, méghozzá Nápolyba, az 50-es évekbe. Legalábbis innen indul Elena Ferrante világhírű regény folyama. A nápolyi születésű Kobino István idegenvezetővel pedig arról beszélget Ola Andrea, mi mindent érdemes tudni erről a különleges olasz városról. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.